Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, vendégem továbbra is Street Gábor Huba, pármegtartó kommunikációs tréner, az Apák című könyv főszerkesztője, maga is három gyerekes apuka, és kitértünk már arra, hogy ebben a könyvben ez a baba-apa csoport által összegyűjtött sztorikat tartalmaz, tehát ez egy összeszerkesztett könyv, egyébként két részből áll.
Így van.
Az egyik része az, amelyben vannak ezek az apasztorik, a másik része az pedig mindenféle információt tartalmaz.
Ez egy segítő fejezet.
Apának a segítségére lehet.
Így van. Azt a nevet adtam neki, hogy segítség, vessző, vagy felkiáltójel apa vagyok. Olyan tudatos apáknak segítő fejezet, akik keresik a megoldásokat, a kérdéseikre a választ különböző témakörben, akár az önismeret témakörben, akár a gyereknevelés terén, akár a párkapcsolat javításában, mert hogy minden, ami, ahogy Murphy mondja, elromolhat, az előbb-utóbb el is romlik. Látunk ilyet a környezetünkben se szeri, se száma helyeken, és akkor azzal érdemes foglalkozni, érdemes mindig a párkapcsolatba is befektetni, ezzel foglalkozni, újabb és újabb kérdéseket föltenni magunknak, egymásnak, és ezzel foglalkozni, és próbálni megtalálni rá a válaszokat. Különböző szervezeteket ajánlunk, segítő szervezeteket, pszichológus, a gyerekpszichológus mit művel, hogy milyen kompetenciái vannak, milyen feladatkörei, hogy érdemes hozzájuk foglalkozni, az iskolapszichológus, tehát, hogy nagyjából, hogy hogyan tudjuk segíteni a családjainkat és a gyerekeinket, és aztán még remek könyveket is ajánlunk, szakkönyveket különböző témában, ugyanígy krízisben, kommunikációban, gyereknevelésben, önismeretben, amit az előbb említettél, a gyász feldolgozásban, és
próbáljátok lefedni az összes területet, amely, ahogy te is mondtad, az életben előfordulhat, és apaként valamilyen módon reagálni kell rá. De akkor menjünk rá az apasztorikra, mert ott aztán minden van. Ugye van benne olyan rész, amelyben ismert emberek beszélnek az ő, vagy az apjukhoz fűződő viszonyukról, vagy az ő apaságukról.
Alapvetően ezek ajánlások.
Így van.
És csak szőrmentén.
Azért van benne, amiből így kirajzolódik, igen. Vagy lehet, hogy azért volt ez nekem ennyire, vagy azért jött hozzám ez ennyire közel, mert pont néhány napja készítettem interjút Őze Áronnal, aki mesélte az apukájáról való viszonyával, és pont megtaláltam az ő...
Nem véletlenül őt is hívtuk, igen.
Igen, és nagyon csodálatos is, azt hiszem, tehát ott annak az őszintessége benne van az, ahogyan tisztelte, szerette az édesapját, de benne van az óriási hiány és fájdalom, és az, ahogy ő másként akar érvényesen.
A hiány és a nyomasztó környezet egy ilyen nagy tölgyfaként tornyosult, magasodott a család élére.
Így van, igen. Szóval, hogy ebben sok minden van, és utána pedig ott vannak az apasztorik,
igen,
akik a csoportnak a tagjai. Tényleg nagyon kemény történetek is vannak ebben.
Amikor belendült ez a sztori, apasztori lavina, akkor túlnyomó részt az alkohol jelent meg a történetekben, aminek sajnos megvan a történelmi magyarázata. Tehát ahogy a Kádár korszakban ez volt az egyetlen kiút ahhoz a nyomasztó légkörből, akár az 56-ot feldolgozni, akár az, hogy tudom, hogy a szomszédomat elvitték az 50-es években, a másik szomszédomat elvitték a 40-es években. Ugye most volt 80 éves évfordulója a láger felszabadulásnak, a kínzótáboroknak, a recsknek, tehát aki élt és mozgott, aki valamiért útba volt valakinek, azt vagy ide, vagy oda elvitték, vonatra tették, és vagy megsemmisítették, vagy elköltöztették, vagy kisemmizték. Tehát, és minden családban van valaki, vagy a családnak a szomszédjában, szomszédságában, ismeretségi körében, a boltos környezetében. Tehát, hogy az egész nemzetünk traumatizált. Ezt a pont Lackfi János említette a könyvét megnyitóján, mesélt nyíltan erről a traumáról, ami egy új fordulat részéről is, mert ő is egyre többet beszél erről, akkor beszél a saját alkoholizmásáról, amin túl van. Fantasztikusan megnyílik ő is, és ő meg más műsorokban is nagyon sokat foglalkoznak az apasággal, és az apától kapott vagy hozott minták vagy életesemények súlyáról beszélnek nyíltan, egyre nyíltabban, és olyan érdekes, hogy akarva akaratlanul erre a hullámra ültünk föl mi is. Nem tudtuk, nem is nagyon néztünk szét, de úgy láttuk, hogy ezek a történetek egy könyvért kiáltanak, és foglaljuk egy nagyon szép kiadványba. Ez volt a cél.
Azzal, hogy ez megtörtént, tehát abban a főszerkesztői munkában viszont benne van, hogy te ezekben a történetekben el kellett, hogy merüljél.
Amikor legelőször kimásoltam a Facebook csoportból 20-30-at, és így egymás mögé tettem, zokogtam órákig, mert akkor éreztem meg ennek a súlyát, hogy azt a mindenit. És ezek az emberek itt, taxisofőrök, vállalatvezetők, futár, bár akárki, hentes, és hát le is írtuk utána a sztorik végére, hogy ők milyen szakmát űznek, itt egy tergépkocsi vezető van, aztán egy autószerelő Pécsről, egy informatikus Debrecenből, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez csak kelet-magyarországi sztori, mert Szombathelyről is van valaki, nem lehet azt mondani, hogy hát ez csak a munkásoknál van így, mert hát azok ütik-vágják a gyereket, hanem kiderül, hogy értelmiségkörben, pedagógus körben ugyanúgy abszolút, van alkohollal érintett családtag, vagy valami egyéb függőség, játékgépek eljátszotta a család vagyonát, vagy az alkoholt és az alkohol és a lakás ára között tett választást a család, mindkét szülő elitt a lakás árát, tulajdonképpen el kellett adni a lakást. Vagy vannak elhanyagolt gyerekek a csoportban, ugyanígy, mint bárhol a világon. Vagy meghalt az édesapa, akár tragikusan, akár hosszú betegség folyamányaként, vagy elváltak a szülők, és vagy jól váltak el, már amennyire egy válást jól lehet lebonyolítani, tehát a gyerekre koncentrálva, vagy úgy, hogy valami érthetetlen konstelláció alakult ki. A szomszédba két utcával odébb költözött el az apa, és ott családot alapított, és évekig nem nézett a saját gyerekére, és úgy tudta meg valahogy arra bóklászott, vagy arra jött haza iskolából, és ott szembesült, hogy az apa ott lakik, létezik, de ott lakik. Akkor van gyerekotthonos történet, ami nagyon megindító. Belelátunk gyerekotthonokba, hogy az hogy működik, milyen farkas törvények uralkodnak ott, és hogy ebből hogyan lehet kimászni. És az a srác, aki megírta, az akkori srác, ma már több gyerekes apa, megmutatta, hogy ebből kimászik, de azért ott van a háttérben, ott munkál, hogy ez egy kemény időszaka volt neki.
És hát neki ez nagyon meghatározza.
Egyedül tényleg kellett összeszednie önmagát, és az édesapa meg 18 éves korában megjelent, hogy akkor van valami pénz, még azt is el akarta venni a gyerektől, tehát, hogy mert akkor kapott valami ösztöndíjat, vagy nem tudom, vagy most a részleteket már nem pontosan emlékszem. Szóval, hogy akkor megjelent az addig sose látott apa, tehát, hogy te meg mit keresel itt, és a gyereknek kell talpra állni, és elküldeni az apját a francba, hogy akkor eddig nem jöttél, akkor most aztán már tényleg ne gyere. Szóval, és így elkezdeni egy életet. Nagyon, nagyon kemények, és aztán mellettem vannak nagyon megindító történetek, hogy az édesapa légitározott velem, meg meghitt karácsonyokat szerveztek, és hogy a húgával milyen boldog volt a jelenlegi apatárs, milyen szép történetek kerekedtek ki az életükből. Csodálatos. Vagy az, ami nagyon, nagyon kedves története számomra, vagy amit nagyon-nagyon nagyra értékelek, amikor volt ilyen-olyan az apa, és bekövetkezett egy fordulat, vagy egy betegség miatt fordított, vagy önmaga rádöbbent arra, hogy mit művelt eddig, és aztán fordított egyet, és odafordult a gyerekhez, vagy a gyereknek a gyerekéhez, és egy remek nagyapa kerekedett ki belőle.
Igen, amikor megtörténnek ezek a változások, akkor tudjuk mondani, hogy igen, van értelme annak a mondásnak, hogy holtig tanulunk, és igen, bármikor történhet bármi, ami megfordíthat mindent, és hogy a változás igenis bennünk
és van. És mi magunk is fordíthatunk. Mi magunk is fordíthatunk, mi magunk is fejlődhetünk, alakíthatunk, tehát, hogy nem, ezért mondtam, hogy egy folyamat, hogy sosem vagyunk egyféle apák, hanem még mindig változhatunk, és lehetünk napról napra jobb apák.
Igen, meg nem zárul le ez a dolog. Tehát még amikor ugye két ember között, akár egy szülő-gyerek között feszültség is van, és azt mondják, hogy jó, ezt úgy lehet megoldani, hogy lezárjuk. Viszont nem,
nem zárjuk
csak,
le.
Csak nem. Látszólag lehet lezárni. Ez, amíg élünk, ebben az
ki
életben...
Ki kell mondani, dolgozni kell vele.
Meg ebben az életben ez így van. Tehát addig szülők és gyerekek vagyunk.
Egy ilyen mondjuk apa-gyerek viszonylatban nézve, ez addig addig van vele dolog, míg valamelyikünk él, vagy míg mind a ketten élünk. És aztán pedig utána, aki meg életben marad, még annak is van vele dolga.
Hogyne, hogyne, hogyne. Mit gondolsz, hogy mennyit, vagy hogyan tud ez segíteni? Mert most az játszódott le bennem, ahogy ezt a könyvet ugye nézegettem, ahogy mesélsz erről a csoportról, ahogy beszélünk arról, hogy milyen nehézségek voltak egyesek életében, és képesek ezt kimondani, megosztani. Ez egy nagy tabu megdöntése. Szóval azért a férfiak ritkán szeretnek, és ritkán ülnek le, és beszélnek arról, mik az ő nehézségeik, ritkán formálják meg azokat a mondatokat, amelyek megkritizálják a szüleiket. Szerintem a nők ezt sokkal gyorsabban megteszik. És ilyen értelemben ugye ennek a könyvnek a megjelentével lehet az az érzés, hogy nem vagyok egyedül az érzéseimmel. Egyébként ez már nyilván a csoportban is megtörténhet, csak mondjuk a csoportban nem talál el valaki. Hogy szerinted ez milyen segítséget, milyen reformálást tud hozni az apáknak?
Ez az egész azért onnan indul, hogy ez a csoport terepet biztosít arra, hogy mindenről lehessen beszélni. És tényleg benne van a szabályzatban, hogy mindenről lehet beszélni, nincs olyan, amiről nem. Nyilván vannak időszakok, amikor most már kezd elegünk lenni a medencés kérdésekből, hogy most hova szereljen, kinek milyen szivattyúja van, vagy víztisztítója van. Karácsonykor a babakonyhák unásig, hogy nekem sikerült nem tudom hol vásárolni egyet. Tehát vannak szezonális témák, meg nyilván a választásokon környékén ott fölpörögnek a politikai gondolatok, és kibeszélések, meg ventilálások, azok is unalmasá válnak, meg erőteljessé, de próbálunk úgy beszélgetni.
De mi köze az apasághoz?
Hát benne élünk.
Ja, értem.
Nagyon
jó,
fontos.
Jó.
Hát a gyerekünk jövőjét érinti.
Oké, csak mert hogy így általában ezek a csoportok kiszokták kötni, hogy erről vagy arról.
Kiszokták,
nem,
de ez a legegyszerűbb. Ez a legegyszerűbb módja, hogy mindenről lehet beszélni, csak a másikat ne bántsam. A másikba ne álljak bele, a másikat ne minősítsem azért, mert a pipacs párt
hát
élteti.
Hát igen, ez az a téma viszont, amit be ez nehéz, de ha ti ezt meg tudjátok oldani, szuper.
Egy a lényeg, hogy nem minősítsük a másikat. Ez nagyon nehéz, és ezt ugyanúgy tanítjuk egymást egy kicsit, próbáljuk jelezni, hogy ez már itt nem oké, itt már átléptünk valamit, de hogy most például az egyik téma, hogy egy 3 éves gyereket még meddig cipeljek. Tehát, hogy amikor fölmerülnek olyan kérdések az apa életében, amit föltehet egymást. Tehát régen ezt nem beszéltük meg. Hát kint voltunk, vadásztunk, vagy gyűjtögettünk, vagy házat építettünk kalákába, de nem beszéltünk arról, hogy a gyerekkel most mi legyen. Az az intellektuálisoknak maradt meg valószínűleg, de a nagy tömegeknek, szerintem az apák nagy tömegeinek ez nem volt kérdés. Maximum elintéztem, hogy oda tettem az erőmet, a tekintetemet, esetleg egy sallert, vagy még rosszabbat, és akkor azzal úgy rendet tettem. De ma már itt a Facebook csodája tulajdonképpen ez, hogy erről lehet beszélgetni, és mindenről lehet beszélgetni, és be lehet hozni olyan témákat, ami foglalkoztatja ezeket a férfiakat, ezeket az apákat, vagy leendő apákat. És kapnak rá releváns választ, és ez hozza azt, ez a környezet, hogy mivel nem azzal foglalkozom, hogy jó, hát te csináltad azt a gyereket, akkor cipeljed. Tehát, hogy nem egy ilyen választ kap, hanem elmondja valaki más is, hogy én eddig cipeltem, addig cipeltem, nálunk is jön a másik gyerek, ez egy nehéz időszak lesz, még többet kell majd cipelni, még nagyobb figyelmet kell szentelni a most nagyobbik kisgyerekre, aki majd elveszik, és újra ugye regresszál, visszaesik egy kisebb képességű korba, és azt játssza, hogy ő még kisebb baba, mint az újszülött, de hogy ezek megjelennek, tehát erről beszélünk, és látjuk, hogy ez történik, és ezzel kell valamit kezdeni. És ebben a környezetben jelennek meg ezek az apa történetek, hogy erről lehet bizalmasan beszélgetni, és őszintén, nyíltan. Ettől válik ez értékessé.
És nyilván segítség is, hiszen egy csomó tudást is, tehát információt kap az ember, és ugye egészen máshogy nézel a gyerekednek egy viselkedés mintáját, hogyha van rá tudásod, hogy ezt miért csinálja, és egy ilyen megalapozott, vagy akár egy csoport által megtámogatott, hogy ez történik, ez van, ez létezik.
Így van, minél többet beszélünk róla, annál inkább elfogadottabbá válik, hogy ilyen létezik. Egyre több kifejezést hallunk, szakszót is hallunk, meg félreértett szakszót is, amiről, ha beszélgetünk, tudjuk, hogy egyrészt nem vagyunk egyedül ezzel a problémával. Ilyen létezik, ilyen létezhet, velünk is megeshet, mint ahogy bármelyik családban megeshetnek ezek a történetek, akármilyen történet, akár gyereknevelési, akár párkapcsolati, akár a szülővel való mindennapos dolgaink, vagy akár önmagunkkal az életvitelben, a munkahelyen. És ha ezekkel szembesülünk, akkor ezekből ugyanúgy meríthetünk, tanulhatunk, ha nyitottak vagyunk, ha bebetanozzuk saját álláspontunkat, akkor valószínűleg nem fejlődünk annyit, mint amennyit próbálkozhatunk mások történeteiből, vagy könyvekből, filmekből meríteni.
Hát ez mindenkinek ugye maga döntése, de az nagyon jó, hogy van erre lehetőség ebben a baba-apa csoportban.
Igen, ez nagyon szuper.
Illetve ugye az ebből készült Kivonat az apák című könyv, aminek te vagy a főszerkesztője, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy mindezekről beszélgethettünk.
Köszönöm szépen, üdvözlünk minden apákokat, és köszönöm a meghívást.
Street Gábor Huba, pármegtartó kommunikációs tréner, az Apák című könyv főszerkesztője volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással, addig is szép napot mindenkinek, sziasztok!